Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Illis László, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója szerint Donald Trump amerikai elnök következetes politikát folytat Észak-Koreával. Exterde Tibor kérdezte Tálas Pétert.
Az Egyesült Államok még Trump elnök alatt sem kizárólag a holnapra gondolkodik. Az Egyesült Államok, mint minden egyes nagy hatalom egyébként, mint Kína, sőt Kína még inkább, gyakorlatilag évtizedekben gondolkodik előre. Olyan folyamatokat próbál befolyásolni, és olyan folyamatokat próbál feltérképezni, amelyek nem milyen 4 éves ciklusok, hanem hosszabb, 30-35 év, valamikor 50 év. Hosszabb távra gondolkodnak, és azt látják, hogy gazdasági és technológiai tekintetben Kína egyre inkább nagyobb befolyásra tesz szert. Ezt mutatják egyébként az adatok is, még akkor is, ha a gazdaság hatékonysága természetesen az Egyesült Államokban jóval nagyobb, hiszen a kínai GDP-t döntően, hát inkább azt mondanám, 1,4 milliárd ember állítja elő, míg az amerikait mondjuk 290, mondjuk 300 millió, ez nyilvánvaló az, hogy a két gazdaság közötti hatékonyság az óriási különbségeket mutat. Másrésztről viszont azt is látni kell, hogy az Egyesült Államok hatalmát döntően nem csak a saját teljesítménye, hanem sokkal inkább azok a szövetségi rendszerek és szövetségi kapcsolatok is alakítják, amelyekre oda kell figyelnie. És ilyen értelemben Ázsiában gyakorlatilag ugye két kulcsfontosságú szövetségese van, Japán és Dél-Korea, és bizony ezeknek az igényeit is figyelembe kell venni, különösen akkor, amikor hát azt látja az Egyesült Államok, hogy Kína, ha lassan is, tehát nem mondanám ezt hatalmas nagy előretörésnek, de a saját közvetlen környezetét katonailag is uralni akarja, vagyis olyan fejlesztéseket végez, ami azt biztosítja, hogy azt a stratégiai környezetet, ami Kína számára kulcsfontosságú, ez elsősorban a dél-kínai tenger, a koreai félsziget, ha tetszik, akkor Japán, ezeket kezelni tudja, és ebbe beletartozik egy Hongkong, beletartozik egy Taiwan, beletartozik egy Makó is.
Annak, hogy az amerikai elnök újra hajlandó tárgyalni Észak-Koreával az atomprogramról, van-e valami jelentősége? Egyszer már tárgyaltak Vietnámban, de fölálltak az asztaltól.
Így van, azt gondolom, hogy az amerikai elnök úgy érzi, hogy Észak-Korea az a terület, ahol ő igazán sikeres lehet, különösen ha azt veszük figyelembe, hogy lényegében azért a találkozók egy dolgot elértek, Észak-Korea nem hajtott végre kísérleti atomrobbantást, ez egy nagyon fontos dolog.
Csak rakétateszteket?
Hát a rakétateszteket, de ezek a rakétatesztek sem olyan jellegű rakétatesztek voltak, amelyek az Egyesült Államokat érintették volna, vagy azért fenyegették volna, ezek ugye hatótávolságokban jóval kisebbek. Tehát én azt gondolom, hogy mindkét elnök számára, vagy mindkét vezető számára jól jön egy ilyen találkozó. Nagyon sokan ugye bírálták Donald Trumpot azért, hogy legitimálja Jong-un-t, de én azt látom, hogy az észak-koreai vezető helyzete nem lett sokkal jobb, mint korábban volt. Az, hogy találkozott vele, aznak mondjuk olyan típusú következményei, amivel szerintem Észak-Korea számolt, tehát, hogy itt akkor majd el fogja érni azt, hogy a szankciók vele szembe megszűnjenek, ezt nem sikerült elérni. Ebben nagyon következetes Trump, és nagyon következetes abban is, hogy addig, amíg nem látja azt, hogy itt komoly lépések történnek a leszerelésre, tehát a denuklearizálására, addig nem ígér, vagy pontosabban lehet, hogy ígér, de nem teljesít olyan ígéreteket, amelyről úgy gondolja, hogy Észak-Koreát jobb helyzetbe hozza.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Németh Zoltán.
Az Európai Parlament és más uniós intézmények is változatos álláslehetőségeket kínálnak. Végzettségtől függően mindenki előtt más-más érdekes karrier lehetőségek nyílhatnak meg. A pénzügyeken, a projekt és program menedzsmenten át, a joga, kommunikáció, az IT, illetve a HR területekre egyaránt keresnek szerződéses alkalmazottakat az EU számos tagállamában. A jelentkezés folyamatos. Bővebb információkat az EPSO honlapján, az epso.europa.eu-n érhetnek el. Aki viszont nem dolgozni akar, hanem csak gyakorlatot szerezni, azoknak is vannak lehetőségeik. Az uniós intézmények többsége 5 hónapos gyakorlatokat hirdet meg minden évben azonos időszakokban. Legtöbbször egyet tavasszal és egyet ősszel. Jelentkezni egy-egy programra általában legalább fél évvel a megpályázott gyakornokság előtt kell, így most nyáron a 2020 tavaszi turnusra indulnak a jelentkezések. A gyakornoki munkáért kapott ösztöndíj, amely jelenleg a legtöbb helyen 1200 euró körül van, fedezi a kinti megélhetés költségeit. A részvételhez a legtöbb esetben sikeresen befejezett BA diploma szükséges. De számtalan egyéb lehetőség áll rendelkezésre, akár még a tanulmányok idejére, vagy a mesterdiploma megszerzése utáni időszakra is. Az Európa.blogján található táblázatban a friss diplomások előtt nyitva álló fizetett lehetőségekről lehet rövid összefoglalót találni a legfontosabb alapinformációkkal. Az ösztöndíjak időtartamáról, a támogatás megközelítő összegéről, a túljelentkezés mértékéről és a nem kevésbé lényeges jelentkezési határidőkről. Az Európai Parlamentnek pedig egy külön gyakornokok számára létrehozott oldala van. Ennek a címe fonetikusan ep://stages.gestmax.eu. Az Erasmus Plus programban több mint 9 millióan vettek részt az elmúlt 30 évben. Az Európai Parlament egy olyan javaslatot terjesztett elő, amely háromszorosára növelné a terv támogatását a 2020 utáni költségvetésben. A támogatás növelésével szélesebb körben lehetne még több mobilitási lehetőséget biztosítani az emberek számára, a kisdiákoktól kezdve egészen a felnőtt tanulókig. Az Európai Parlament hozzáférhetőbbé kívánja tenni a programot a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek számára, fogalmazott Milan Zver, az Európai Néppárt szlovén EP képviselője.
Az volt a célunk, hogy a társadalmi gazdasági háttértől függetlenül minél szélesebb körben elérhetővé tegyük a programot az EU állampolgárainak. Sokkal több forrást biztosítottunk a diákok mobilitására.
Az Erasmus Plus nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulásra, legyen szó az új nyelvek vagy digitális készségek elsajátításáról, vagy sportolásról. A program továbbá szakmai kiválósági központokat is bevezet majd. Ezek olyan minőségi szakoktatást biztosító, nemzeteken átívelő platformok, amelyek segítségével új hasznos készségeket lehet elsajátítani bizonyos szektorokban.
Reményeink szerint ezek a szakmai kiválósági központok pozitív hatással lesznek az Európai Unió szakmai képzésének fejlődésére, ezért nagyon fontosak ezek a kezdeményezések.
A 2020-t követő uniós költségvetésről legkésőbb jövő évben kell megállapodniuk a tagállamoknak. Megszavazta a természeti katasztrófák kezelését célzó RescEU nevű rendszer létrehozását az Európai Parlament, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá váljon az árvizek, erdőtüzek, földrengések vagy járványok sújtotta országok támogatása. Elisabetta Gardinit, az Európai Néppárt olasz jelentéstevőjét hallják.
A polgári védelmi mechanizmus megerősíti a tagállamok közötti együttműködést.
A RescEU csak kiegészíti, nem pedig helyettesíti a nemzeti katasztrófa védelmet, csak is akkor lép közbe, ha egy adott tagállamnak már nem áll elegendő erőforrás rendelkezésére a helyzet kezelésére.
A polgári védelmi mechanizmus a szubszidiaritás elvén alapul, ezért múlik a tagállamokon, hogy aktiválják, ha nem tudnak megbirkózni a vészhelyzetekkel.
A rendszer költségeit és kapacitásait tehát teljes mértékben közösségi finanszírozásból fedezik, és az Európai Bizottság dönt majd az eszközök bevetéséről. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható, vagy letölthető az infostart.hu/magazin/EP-percek oldalon.
Az EP Perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Egyes hírek szerint az Amazonas vidékét sújtó erdőtüzek miatt borult nappal éjszakai sötétségbe São Paulo városa. Ürge Vosas Diana, éghajlatkutató, az ENSZ kormányközi klímaváltozási testületének egyik alelnöke az Inforádióban elmondta, a területen minduntalan fellángoló tüzeket az erdőirtás és az egyre szárazabb klíma okozza. Fehér Anna Magda interjúje.
Jelen pillanatban, hogyha az év kezdetétől nézzük, kb. 74 ezer tüzet sikerült regisztrálni, komoly szatellit megfigyelésekre kell hagyatkozni, hiszen nem igazán lakott területekről van szó. A füst az elég messze is elterjedt, például van egy olyan hír, hogy São Paulo-ban szinte besötétedett az ég egy órán keresztül, és egy ilyen villámmal járó porvihar és keveredett, és valószínűleg ez is az Amazonas esőerdőben tomboló tüzek eredménye, de azért ezt nem egyértelműen fogadta el mindenki, hiszen sokan azt mondják, hogy igazából Bolíviában és más területeken égő tüzek okozták ezt, de mindenképpen valamilyen tüzek eredménye volt ez.
De miért fokozódnak ezek a tűzesetek? Mezőgazdasági területeket próbálnak így kialakítani, hogy felgyújtják az erdőket, vagy valóban egy esőerdőben is akár lángra kaphat az aljnövényzet, és így is spontán módon is kialakulhatnak ezek a tüzek?
Nyilván nem lehet egy dologra rámutatni, vagy nagyon nehéz, azért is, hiszen itt 74 ezer tűzesetről beszélünk, és amit nem említettem, hogy azért ez ugyan sok, és tényleg sok sajtóorgánum fölkapta, hogy ez majdnem kétszer annyi, mint a tavalyi érték volt, de azért azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk 2013-ban is volt mondjuk 65 ezer tűzeset, tehát azért annyival nem katasztrofálisan több, mint szokott lenni. Igazából itt az inkább az aggasztó, mint ahogy mindig az éghajlat változások kapcsolatban ezt nézzük, a hosszú távú tendenciákat. Korábban az Amazonas, mint őserdő, az viszonylag stabil volt a tűzzel szemben, hiszen egy olyan nedvességtartalom volt még a száraz időszakban is, ami megvédte azért a tüzek ellen. Sajnos az utóbbi évtizedekben látjuk, hogy egyre gyakoribbak az aszályok az Amazonas vidékén, akár félünk egy úgynevezett tipping pointon, egy ilyen billenési jelenségről, ami azt jelenti, hogy ha elkezd kiszáradni az Amazon, és sajnos már ezt látjuk, hogy elkezd szárazodni az Amazon, akkor lehet, hogy egy bizonyos ponton ez már nem nagyon tud visszaállni a régi csapadékos ökoszisztéma fajtába, ami korábban volt. Egyre gyakoribbak a hőhullámok az Amazonas vidékén, erre melegebb van, tehát jobban párolog a talajból a víz, és amúgy is több az aszályos periódus, tehát ennek a kettőnek sajnos az az előnye, sokkal kevesebb nedvességet tud megtartani az egész erdő, és ennél sokkal jobban ki van téve a tűzeseteknek. És ehhez jön még az ember és föld átalakító tevékenysége, és ezt részletesen elemzi az IPCC-nek, vagyis a kormányközi klímavédelmi testületnek a múlt héten, vagyis két hete megjelent legújabb jelentése a földhasználatról. Tehát ahogy az emberek használják ott a földet, megváltoztatják a talaj és az egész ökoszisztémának azt a képességét, ahogy tud például a tűzellen védekezni, és sokkal jobban kiszárad, és sokkal kevesebb nedvességet tud a talaj megtartani, és emiatt sokkal könnyebben terjednek meg, gyulladnak ki ezek a tüzek.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra.